Én ugyan nem vagyok tanár, de én is hozzá vagyok szokva, vagy előttem van egy ilyen kis asztalka. Hát sziasztok, Oled Laci vagyok. Pécsi Megdeszben hát ismerkedtem meg a Megdesszel. Pécsi vagyok, de most már Budapesten élek a feleségemmel. Most már második éve, hogy Budapesten lakom. Azóta, hogy teológiára járok. Pécset a töri szakot végeztem el, és azután hát kezdtem el Budapesten a teológiát, metodista vagyok. A Kiscél utcai gyülekezetben járok, Óbudán a metodista gyülekezetben. Pécset a metodista gyülekezetben jártam. Talán innen lehetnek végül is közös ismerőseink, talán az idősebb generációval inkább, a Schwermann Tamás, Becsei, Anna Lemle Zoli féle Megdesz generáció talán vannak, akik ismerik. Nekem ők voltak az elődeim így a pécsi ifjúban, meg ilyen Megdesz vonatkozásban is. Hát talán ennyit így nagyon röviden magamról. És hogyha megengeditek, akkor én így az állított bevezetésében hát visszakanyarodnék és kapcsolódnék a tegnap esti beszélgetésünkhöz. Miközben itt nagyon jó kis parázsvita zajlott, az jutott eszembe, hogy az a názáreti rabbi, az a názáreti mester, aki lábat mosott, meg most a tanítványnak a lábát az utolsó vacsora alkalmával. Egy olyan közegben élt, ami végül is a Róma ellenességtől izzott. Egy olyan közegben, amiben az ország egy leigázott ország szerepét kellett, hogy folytassa. Nyilván a mi szerény történeti ismereteinkkel is föl tudjuk sorolni, hogy milyen mozgalmak és miként vállalták fel a Róma elleni harcot, úgyhogy Jézus egy ilyen közegben élt benne, és itt van ez a rabbi, ez a mester, aki tanításával teljesen kilóg ebből a közegből, és nem áll be a sorba, és ahelyett, hogy szídná Rómát, a császárt, a római népet, vagy a rendszert, vagy bármit, tehát nem lázong, és nem lázít. Pedig aztán ott egészen egyértelmű volt, hogy ki az a bizonyos világura. Tegnap ilyen összefüggésben is beszéltünk az antiszemitizmusról, vagy hát a zsidó ellenességről. Ott aztán ez nem volt kérdés, hogy ki a világura, és Jézus pedig nem áll be a sorba, hanem nagyon, nagyon furcsákat mond. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nagyon abszurd dolgokat fogalmaz meg, mert azt mondja, hogy szeressétek az ellenségeiteket. És ha valaki megdob kővel, dob vissza kenyérrel. Ha valaki megüti a te orcádat jobbról vagy balról, akkor tartod a másik orcádat. És azt mondja, hogy ha valaki átkoz téged, akkor azt áldjátok azokat, aki titeket átkoz. Szóval végül is azt hiszem, hogy ez is jó, hogyha elhangzik, hogyha antiszemitizmusról van szó, hogy Jézus egy teljes, azt gondolom, hogy teljesen paradigmát vált, és majd az állítatban is el fog ez hangozni, hogy Jézus mégis úgy néz, ahogy az Isten néz, mégpedig úgy, hogy nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van, és akkor totálisan mindegy, hogy az illetőnek milyen a származása, meg milyen a kulturális háttere, vagy teszem azt, milyen hát vagyoni állapotban leledzik. Tehát ezek teljesen részletkérdések. Ugyanakkor arról talán érdemes persze beszélgetni, hogy könnyű-e az, amit Jézus megfogalmaz, és hát nem egy ilyen vágyálom csak. Vannak teológusok, meg vannak keresztények, akik ezt így gondolják, hogy Jézus megfogalmaz egy olyan célt, amit úgy elérni nem lehet, de jó, hogyha ez így a szemünk előtt lebeg, és biztosan nem könnyű. Én ezt olvasom legalábbis ki az Új Szövetség lapjairól is. Péter jut eszembe. Galata levélben olvasjuk ugye ezt az érdekes jelenetet, amikor Pál feddi meg Pétert, mert mert Péter képmutató volt, és van egy ilyen étkezési jelenet, emlékeztek biztos erre, amikor Péter nem vállalja fel hát a pogányokkal való asztalközösséget, vagyis Péter azt nézi, ami a szem előtt van, és nem zsidóellenes, pogányellenes. De hát egészen nyilvánvaló, hogy és itt valóban Pál az, aki megfogalmazza azt a krisztusi látást és azt a krisztusi magatartást, ami a járható útnak kellene lennie Péter számára is. De most ahelyett, hogy mégis ezzel foglalkoznánk, én az áldás témánál szeretnék leragadni, és azzal szeretnék foglalkozni ebben az áhítatban. Tegnap este már itt előkerült az ígéret, amit Ábrahám kapott, és amiben egy áldás fogalmazódik meg, ugye ez is egy jól ismert szakasza a Bibliának, az 1 Mózes 12-ben, hogy nagy néppé teszlek és megáldalak, nagyját teszem nevedet és áldást leszel, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Hát ez is egy nagyon jó textus lenne, és azt gondolom, hogy egy ilyen keresztény zsidó konferencián például egy ilyen például ezzel a textussal is hát érdemes foglalkozni. Ugye ez az a textus, amit mi keresztények és keresztény teológusok úgy magyarázunk, hogy ez az ígéret, amit Ábrahám itt megkapott, ez az ígéret, ami aztán végig vonulva hát itt a zsidó történelmen Krisztusig, Jézus Krisztusig, majd Jézus Krisztusban valósul meg és teljesedik be. És Jézusban az, akiben ez a bizonyos áldásnak az elnyerése a föld minden nemzetsége számára megvalósul. És itt nyilván ezt a zsidók lehető máshogy gondolják, tehát ez például egy olyan szakasza a Bibliánknak, amit keresztények mondjuk mi így értelmezünk, de a zsidók valószínűleg máshogy. De én mégsem ezzel az áldás textussal szeretnék foglalkozni, hanem egy olyan textust hoztam, ugyancsak Mózes könyvéből, az Ószövetségből, ami, ha úgy tetszik, mondjuk nem az ellentéteket építi, vagy nem egy ilyen konfliktusos szakasz, hanem ami mind a két csoportnak, vallásnak közös kincse, ez pedig az ároni áldás, ami egy elég jól ismert rész ugyancsak. És egy ilyen kis utazásra szeretnélek benneteket meghívni. Az áldásnak az útján egy pár táblát szeretnénk felállítani, és ezen az úton, ennek az áldásnak az útján végül is hát ezzel a táblával köszöntenélek benneteket, az ároni áldással, ami a 4 Mózes 6:22-27-ig olvasom. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak. Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Egy nagyon rövid kis szakasz, amiből talán egy első hallomásra vagy látásra nem is gondolnánk, de azért több nagyon fontos hangsúly is adódik, és ezeket a hangsúlyokat szeretném ilyen útjelző táblákként hát megragadni. És az első táblára rögtön azt írnám föl, hogy az Isten meg akar áldani. Az Isten áldani akar. A 23. versből az derül ki, hogy ez a papi tevékenység, hogy az áldás papi tevékenysége, ami valójában egy közvetítő funkció, és valójában nem a papok áldásáról van szó. Tehát végül is helytelen is ezt az áldást úgy hívni, hogy ároni áldás, mert nem Áronnak az áldása, hanem ez az Istennek az áldása. Tehát, hogy ez az áldás, ez a tevékenység, ez nem egy fakultatív, nem egy szabadon választható cselekvés, nem olyan, mint egy egyetemi kurzus, amit feliratkozhatok rá, vagy nem, vagy éppen el is utasíthatom, nem szerettem ezt a tanárt, nem veszem föl. Nem egy ilyen dologról van itt szó, hanem ez egy kötelesség. Nem a pap akar áldani, nem Áron és a fiai döntenek úgy, hogy jó, ma éppen jól keltem föl, ma akkor megáldjuk a gyülekezetet, ma megkapják az áldást. Nem ők döntenek így, nem ők találják ki, hanem az Isten dönt úgy, hogy áldani akarom, áldani akarlak benneteket. Ezért olvassuk, és ezért jó itt ez a fordítás, amit itt szerepel felszólító módban. Áldjátok meg Izrael fiait, mondjátok meg nekik. De egy felszólításról van szó, és nem lehetőségről. És Isten nem csak, hogy erre felszólít, és nem csak, hogy kiállnak a papok, és szétárják a kezüket a gyülekezet fölött, hanem ez tény is, és Isten meg is áld. És itt rögtön ebben a kis picike szakaszban is elhangzik, így szóljanak nevemben, és én meg is áldom őket. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon különös összefüggés az Isten áldásának, hogy az áldás, az áldó szándék az nem kérdés. Olyannyira nem, hogy az áldás az ott is van, ahol ez az áldó szándék nem hangzik el. És ez egy nagyon ősi kérdésünk, nem csak nekünk keresztényeknek, hanem már Jézus legelső tanítványainak is. Nagy kérdés volt az, hogy működik ez az áldás. És Jézus ezzel kapcsolatban azt mondja, és ezt olvashatjuk az Új Szövetség lapján, hogy az Isten bizony felhozza a napját jókra és gonoszokra, és esőt ad jóknak és gonoszoknak is, és ez egy nagyon különös dolog, hogy valóban ezt látjuk. És az Isten kiárad. Az Isten kiárasztja magát, mint hogyha nem ismerne határokat, az egész teremtettséget felkínálja az emberiségnek. Hogy ezt miért teszi, arra valószínűleg elég nehéz magyarázatot adni, mert elég nehéz egy olyas valakinek a motivációit megismerni, aki végtelen és leírhatatlan, és mindenek felett való. De talán egy egészen hétköznapi élményhez tudnám hasonlítani, amit egy amerikai Egyesült Államokbeli lelkész könyvében olvastam, Bill Hybels, ennek a könyvnek a szerzője, aki azt írja, hogy az egyik legnagyobb teológiai felismerését akkor kapta meg, amikor a gyermekének megvette az első BMX kerékpárját. A kisgyerek vidáman száguldott az utcán, és hát azt hitte, hogy ő a legboldogabb ember a világon, de hát ugye az édesapa volt az, aki nála is boldogabb volt, aki hát elérzékenyülve nézte, figyelte őt az ablakból, és akkor hát ugrott bennek a lelkésznek, hogy hoppá, hogy talán valahogy így van Isten, és talán valami ilyesmi játszódhat le benne, amikor az erőforrásaiból ad, amikor megtörténik ez a kiáradás, akkor lehet, hogy Isten valami ilyesmit érez, örömet érez, amikor megvédheti az ő teremtményét, amikor megajándékozhatja, amikor békességet adhat neki, amikor jót ad neki, akkor lehet, hogy Isten örömet érez. És ezért Isten adni akar. A teológiát persze ebben az irányban is eltorzíthatjuk, és el is torzítjuk. A siker és a jólét evangéliumát hirdető csoportok, vagy szekták, azok elég radikálisan értelmezik ezt az áldó szándékot, Istennek ezt a meggazdagító szándékát, és akik ezt az evangéliumot hirdetik, biztos ismeritek ezeket a csoportokat, azok elvárják a gyülekezet tagjaitól, elvárják a keresztény, az általuk keresztény felekezetnek tekintett közösségtől, hogy az ő életükben konkrétan mutatkozzon meg az, hogyha te Isten gyermeke vagy, akkor a te életedben látszódnia kell a sikernek. A te életedben akkor ott kell lenni az egészségnek. És ilyen látható, tapintható jeleket várnak el, és ezzel én azt hiszem, hogy nem tesznek többet, mint azt, hogy ezt az áldást, ami az Istentől eredő áldás, hogy ezt visszahozzák a papi szintre, visszahozzák egy ilyen emberi szintre, és emberi elvárásokat támasztanak, emberi jeleket várnak, pedig az Isten valószínűleg elsősorban nem így, vagy elsősorban nem csak így áld meg, nem csak a jóléttel, nem csak a sikerrel, nem csak az egészséggel, mert az Isten nem úgy néz, ahogy az ember. Tehát mások azok a koordináták, ahogy az Isten az emberre tekint. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt ezen a ponton is jó elmerengeni, és magunkkal vinni azt a kérdést, hogy mennyire merjük mi komolyan venni Istennek az áldó szándékát. Mennyire merjük komolyan venni azt, hogy az Istennek van a mi emberi életünkkel egy terve. Annyi áldást hallottunk már, annyi Isten tiszteleten vettünk már részt, annyiszor láttuk már a paput, ahogy előre áll, és áldást mond a gyülekezet előtt, a gyülekezet felé, ránk személyesen, talán mi magunk is kaptunk. De mennyire kapaszkodunk ezekbe, mennyire vesszük komolyan? Nagyon érdekes volt arról olvasni, hogy az áldásnak tulajdonképpen van egy ilyen ősi előképe, ez a bizonyos varázsszó, rámondani a másikra. Amikor még régen hatalma volt a szónak, és így mondták ki a szót, és így annak nagyon komoly ereje volt. Valami félelmetes ereje volt ennek. Mennyire kopik el ma már a szó, és mennyire vesszük komolyan, hogyha ebben Isten ígérete nyilvánul meg. Mert a Biblia egy történelemben megmutatkozó Istenről beszél. Egy történelemben megmutatkozó Istenről, aki azt olvassuk a Biblia lapjáról, hogy képes csodát tenni, képes cselekedni, képes nagyot tenni az ő népével. Hiszünk mi ebben, hogy az Isten adni akar? Merünk mi kérni az Istentől? Ez előttem egy nagy kérdés, hogy hogyan kell kérnünk Istentől. Legyenek konkrét céljaink, legyenek konkrét elképzeléseink, konkrét témákat határozzunk meg, tűzzünk ki magunk elé, vagy ez már túl menedzser szagú, és Istentől kérjünk inkább olyan általánosabb módon, kérjük az ő világos vezetését, az ő akaratát, és magunkat inkább helyezzük a háttérbe, a mi emberi dolgainkat. Bizonyára ismeritek ezt a kétféle gondolkodásmódot. Én azt hiszem, hogy a keresztény felekezetekben is van, aki inkább így gondolkodik, inkább úgy, hogy működik ez, melyik a jó. Vagy mind a kettő jó, és így vagyunk kitalálva, hogy mind a kettőből legyen közöttünk. Minden esetre az első táblára tényleg ezt írnám föl, és ez állna rajta, hogy az Isten adni akar. Talán segíti a tovább gondolkodásunkat, ha az áldás útján tovább haladva, egy kicsit arról beszélünk, hogy mi az áldásnak a tartalma. Az eredeti héber szöveg szerint a 27. versben, tehát amelyiket így olvassuk most az új fordítású Bibliánkban, hogy így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, ott az eredetiben egy nagyon különleges kifejezést olvashatunk, ami pontosabban valami ilyesmit jelenteni, hogy így állítsák nevemet Izrael fiaira. Így állítsák nevemet Izrael fiaira. Ez a kifejezés számomra azért több, mert kialatszik belőle az, hogy az áldás tartalma egy ilyen fizikai valóságát jelenti az Istennek. Egy fizikai valóságát jelenti Istennek, azt, hogy az Isten jelen van. Az Isten jelenlétét jelenti az áldás. Azt jelenti, hogy az Isten neve itt van a fejünk fölött. Itt van a fejünkön. Az áldás azt jelenti, az áldás tartalma az, hogy az Isten távolsága helyett, a távolsága helyett az Isten közelségéről beszélhetünk. Hogyha ennek a második táblának a feliratát kellene megfogalmaznom, megszövegeznem, akkor az így hangozna, hogy az áldás tartalma az az Isten jelenléte. És ez a gondolat, ez rögtön szemben áll azzal a téves evangéliummal, hogy az Isten áldása csak a sikert, csak a jólétet és az evangélium az egészséget jelentheti. Pedig hát egyáltalán nem így van. Ebben a versben nem arról olvasunk, hogy áldjon meg téged az Úr, és adjon neked sikert, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked jólétet, stb. Stb. Nem erről olvasunk, mert az Isten áldása az az Istennek a jelenléte. És akkor valahogy olyankor azért majdnem mindegy, hogy én most sikeres vagyok, hogy én most egészséges vagyok, hogy most jólétben élek. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kincs az az, amikor az Isten jelenlétét a kereszthordozásban tapasztalhatjuk meg, akkor érezhetünk igazi áldásokat, akkor, amikor lelkileg mondjuk meggyötörve, megtiporva, talán mindenhol érzem magamat, csak a mennyországban nem, amikor abszolút távolságot érzek, és nem közelséget az Istentől. Azt gondolom, hogy ez az evangélium, amikor ezekben a helyzetekben tapasztalok meg jelenlétet, az Istennek a jelenlétét, és érzem azt, hogy az Isten oda teszi és oda tartja a fejem fölé a kezét, és itt van. Persze ez a tartalom, ez nem csak ebből derül ki, ebből a versből. Én ugyanezt a tartalmat fedezem fel itt az előző versszakoknak a megfogalmazásában, ahol egy nagyon, nagyon sajátságos szavakat, érdekes kifejezéseket, képeket olvashatunk. A 25. és 26. versek egy nagyon erős megfogalmazásban azt igyekeznek az értésünkre adni, hogy az Isten áldása azt jelenti, amikor az emberek között van az Isten. Tehát az új szövetségi fülünknek talán nem annyira szokatlan ez az itt olvasható hát antropomorfizálás, ez az Isten arcról való beszéd, de az Ószövetség kiejthetetlen nevű Istenének ez egy szokatlan leírása lehet, és lehet, hogy a zsidó vallású testvéreinknek ez lehet, hogy egy kicsit nagyobb fejtörést okoz, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr, és fordítsa feléd orcáját az Úr. Hogy is értik ők azt, hogy Isten arcról van itt szó? Mi ismerjük Péternek a vallástételét, aki azt mondja itt a földön, mellette állok názáreti Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. Ismerjük Jézusnak a vallomását, a vallástételét önmagáról, az Atya és a Fiú egy. Tehát számunkra ez a fajta elvontság, vagy ezek a fajta meglepő kifejezések már nem annyira szokatlanok. Így talán nem lep meg annyira, hogyha az Úr arcáról olvasunk. Egyes értelmezők egyébként ebben a három versszakban a Szent Háromságról is hát el tudnak elmélkedni, és lehet, hogy nem is alaptalanul. Minden esetre az arc szó használatát itt óriási jelentőségűnek tartom. Istennek ugyanis ebből azt derül ki számomra, hogy nem csak a neve van fölöttünk. Nem csak a neve, hanem itt van az arca. Arcként figyel, arcként van jelen, odafordul hozzánk. És azt hiszem, hogy az arc megemlítésénél egyszerűbben és jobban a jelenlétet nem is tudnánk hangsúlyozni. a film jut eszembe, talán filmkedvelőknek érdekes, vagy jó társítás lehet az, hogyha egy Bergman filmekre gondolunk, ahol nem tudom, mondjuk egy órából fél óra, 20 perc az, amikor ilyen premier plánban ilyen arcokat látunk, és ez egy nagyon, nagyon jó filmes eszköz, mert ott tudnak a legjobban a színészek érzéseket kifejezni, közel hozzák a drámai hatást a nézőhöz. Tehát az arcnak valami nagyon nagy jelentősége van. És itt ezt a formulát használja itt a Szentíró. Egy nagyon eltalált kép. Az Isten arc itt van. Az Istennek az arca felénk fordul. És amikor lát, talán nem is kell több, mint hogy lásson. Itt a kisgyerek jut eszembe, aki éppen járni tanul, és hogy is csinálja ezt? Hát úgy, hogy elkezd totyogni, és eltotyog 2 métert, és akkor hátranéz az anyura, az apura, és megnézi, hogy ott van-e. Figyelik őt? Figyelnek. Jó, akkor megyek tovább. De talán verbálisan nem is játszódik le semmi, csak egy pillantás, hogy itt vannak a szemükkel, figyelnek. Aztán ebben az arcban benne van az is, hogy ugye itt úgy beszél erről az arcról, hogy ez az arc ragyog, ez egy fénylő arc. Ez az arc fénylik, ez az arc világít, megvilágosít, a homályosat bevilágítja. És aztán az jutott eszembe, hogy egy ilyen közeli arcban azért látom a szemet. Ott van a szem, és ebben a szemben látom magamat is. Ez az arc önmagammal szembesít. Ebben az arcban látom magamat, és hogyha önmagammal szembesít, akkor lehet, hogy olyat látok meg benne magamban, amiben változnom kell, amiben irányt válthatok. Ez az arc így egyszer, mint nevel is kimozdít. Az Isten áldásának a tartalma, a jelenlét. És itt, hogyha erre az áldásra gondolunk, és hát itt elképzeljük, hogy miket is kíván ez az áldás, amit a pap elmond, akkor nem tudom, hogy vagytok vele, de van egy olyan érzése az embernek, hogy itt még ezt hosszan lehetne folytatni, ezt az áldást, mert ebben a sorban rengeteg minden beleférne még. Rengeteg mindent oda tudnánk még mondani, hogy nem csak Istennek az áldása nem csak a megőrzést jelenti, nem csak a könyörületet, nem csak a békességet, de még oda tudnánk rakni talán a léleknek a 9 gyümölcsét, amit áldásként gondolunk. Oda tudnánk írni talán mellé szülőket, nagyszülőket, barátot, talentumot, ki tudja mi mindent, amiben mind az Istennek a jelenlétét, jelen valóságát tapasztaljuk meg. De most befejezésül, ahelyett, hogy itt felsorolnám ezt a hát az áldásnak ezt a rengeteg tartalmát, hogy mi lehet az, mik lehetnek azok, amelyeket megtapasztalunk áldásként. Egy utolsó táblát szeretnék így még elhelyezni, feliratozni. Erre pedig azt írnám fel, hogy az áldás az megszentelődést munkál. Az a szó, amit a 3. versben olvasunk, a héber szövegben, és a héber szövegben sálomként olvasunk, ezt a magyar nyelven ugye rendszerint úgy fordítjuk, hogy béke. És ez egy elég jó fordítás, mert egy nagyon gazdag jelentésű szó. Ezt értettem úgy, hogy a körülöttem, a környezetemben, az engem körülvevő valóságban jelen való béke, és ugyanakkor érthettem magamban, a lelkemben, a belső lelki világomnak a békéjét is. Csak az az igazság, hogy a sálom még egy ennél gazdagabb jelentésű szó, mert a békesség mellett még talán más is benne van, de benne van a szentség is. És hogyha, tehát így is fordíthatnánk akár, a 26. vers az, amiben ez szerepel, tehát fordítsa felé orcáját az Úr, és adjon neked szentséget. Az Isten jelenléte áldás, és az áldás szentséget, megszentelődést munkál. Nem tudom, hogy szoktunk-e így gondolni az áldásra, de azt gondolom, hogy jó így is ránk gondolni. És jó áldást kérni nem csak a rövidtávú dolgainkra, a rövidtávú céljainkra, talán a problémáinkra, megsegítést, és a különböző dolgainkra, hanem gondolhatunk így is az áldásra, hogy ez a felénk forduló Isten, ez életváltozást, az egész életváltozást, életprogramot jelenthet, új pályára állíthat, megszentelhet, megszentelést is jelenthet az áldást. És persze nem csak személyes életemre, de családomra, gyülekezetemre, az egész környezetemre érthetem ezt, és fordíthatom arra. Ha az áldás az Isten jelenlétét jelenti, akkor én azt gondolom, hogy az imádságban óriási lehetőségek vannak. Sokszor talán úgy gondolunk az imádságra, mint ami először is időt jelent, aztán úgy gondolunk rá, mint amire kell egy hely, idő és hely. Pedig lehet, hogy az imádságnak nem lenne, és nincs több jelentése és valósága, mint az, hogy az Isten jelenlétébe tartózkodhatom. Az imádságnak a célja talán alapvetően csak annyi, hogy az Istennel kapcsolatban maradni. Ott maradni a neve alatt, az arcának a világosságában. A távolság helyett ebben a közelségben. Az imádkozó ember azt gondolom, hogy áldott ember, mert az Isten jelenlétében élhet. Adja az Isten, hogy egyre jobban megtapasztaljuk ezt a fajta jelenlétet, és ezeknek a tábláknak a szövegével, tartalmával egyre inkább megismerjük, és felfedezzük az áldásnak ezt a jelentését, ezeket a valóságait. Amen. Most egy imádságra hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk közösen. Mennyi édesatyám, köszönjük neked ezt az új reggelt. Köszönjük, hogy ilyen szép nappal ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy összehoztál így bennünket. Köszönjük, hogy áldást ígérsz az életünkre. Úrunk, annyi áldást, áldó mondást hallottunk már, és talán elmegy már a fülünk mellett, talán megszokjuk, talán nem törődünk vele, nem vesszük komolyan azt, hogy te meg akarsz áldani, te jelen akarsz lenni. A te neved az itt van felettünk, a te arcod bennünket figyel. Úrunk, szeretnénk a te áldásodra egyre jobban ráhagyatkozni, a te áldásodba, a te áldó szándékodba belesimulni. Hadd vigyük ezt magunkkal a családjainkba, a gyülekezeteinkbe, bármilyen körbe, ahol mozgunk, ahol megjelenünk, és szeretnénk, hogyha az áldásodnak eszközei lehetnénk. Nem csak magunknak megtartani azokat, amiket kapunk, hanem azokat továbbadni. Annyi erőforrással, erővel gazdagítasz meg bennünket, és talán tudatában sem vagyunk a gazdagságunknak. Szeretnénk ebből továbbadni, a te áldásodat tovább sugározni. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk van, ilyen jelenvaló, ilyen megszólító, ilyen áldó. Köszönjük, hogy így számolhatunk veled ma is, így szólíts meg bennünket. Amen.